Kriptoverzum, ismét üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát azt már megszoktuk, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet mindig bőven ad hírt, és bőven ad információt, amiről beszélni lehet. Hát most konkrétan nem az amerikai tőzsdefelügyelet adta az aktualitást, hanem Joe Biden, ugyanis megvétózott egy olyan határozatot, amit egyébként a kongresszus meghozott volna.
Igen, és az érdekessége az az, hogy ugye a képviselőház, illetve az egész kongresszus az eléggé nagy többségbe szavazta meg, hogy töröljék el ezt a irányelvet, amit a tőzsdefelügyelet meghozott. Tehát itt a demokrata képviselőknek a többsége is azon az oldalon van, hogy segíteni kell az innovációt, és hagyni kell a kriptóknak nagyobb teret. Ugye ez az irányelv pedig ezt korlátozza be, amit nem engedett, tehát nem hagyott jóvá, azaz megvétózta a vétóját Joe Biden.
Igen, igen. Na akkor menjünk szépen lépcsőfokról lépcsőfokra. Tehát van az amerikai tőzsdefelügyeletnek az egyik pontja, az egyik határozata, ami életben van jelenleg. Miről szól akkor ez?
Igen, ez az SAB 121-es számú irányelv, ami körülbelül annyit jelent, hogy bekorlátozza azokat a lehetőségeket, hogy a hagyományos pénzügyi szereplők, azok milyen kriptó szolgáltatásokat nyújthatnak a lakosság, illetve a befektetők számára. Ami egyébként azért egy kicsit faramuci, mert ezek a hagyományos pénzügyi szereplők azért be tudnak vinni egy szakértelmet a kriptovilág és a befektetők közé, és meg tudják szűrni azokat az eszközöket és azokat a projekteket, amik mondjuk igazán veszélyt jelenthetnek a befektetők számára. Na most pont őtőlük van elvéve az a lehetőség, hogy ezt meg tudják tenni, holott az irányelv az hangsúlyozza, hogy a befektetők védelmét célozza, de hát ezeket a szolgáltatásokat meg tudják kerülni a befektetők, és nem kell, hogy igénybe vegyék a banki szereplőket. Tehát itt a tradicionális pénzügyi szereplők, a bankok írtak a kongresszusnak, illetve Joe Bidennek, pontosabban Joe Bidennek céloztak egy levelet, amit aláírtak a kriptopiaci szereplők, illetve aláírtak a tradicionális pénzügyi szereplők, hogy helyezzék hatályon kívül ezt az irányelvet, de még mielőtt a kongresszus el tudta volna dönteni, és meg tudta volna akadályozni, hogy ez az irányelv ez hatályos maradjon, Joe Biden ezt lesöpörte az asztalral, és megvétózta a kongresszusnak ezt az akcióját.
Tehát a kongresszus abba az irányba haladt, hogy engedni a hagyományos pénzintézeteknek a kiskaput?
Igen, hát különböző szolgáltatások nyújtását a lakosság felé.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy most az amerikai elnök lépett egyet a kriptók ellen, nem?
Pontosan.
Lehet így értelmezni a helyzetet?
Ez pontosan azt jelenti, hogy nem engedett teret a kriptóknak az amerikai elnök.
De korábban egyébként nem így fogalmazott Joe Biden, tehát voltak olyan, jól emlékszem, voltak olyan beszédei, megnyilvánulásai, amikor azt mondta, hogy igen, rendezni kell az egész kriptopiacot, tudomást kell venni róla, valahogy a hagyományos piacot és a kriptopiacot össze kéne hozni. Tehát ilyen megszólalásai voltak?
Hát a mostani vétója mellett is kijelentette, hogy ő partner abban, hogy dolgozzanak ezen az ügyön, és dolgozzanak a szabályok kialakításán, de hát ezek politikustól elhangzott mondatok, és a másik oldalon pedig ott van a tény, hogy megvétózott egy ilyen egyértelmű akaratot, amit egyébként a tradicionális pénzügyi szereplők, a kriptopiaci szereplők és a kongresszus tagjai és az egész képviselőház túlnyomó többségében támogatott, függetlenül attól, hogy republikánus vagy demokrata képviselőkről beszélünk.
Megindokolta egyébként Joe Biden a döntést szakmai érvekkel? Alátámasztható szakmai érvekkel?
Én nem nevezném szakmai érvnek azt, hogy ő a befektetők védelmében cselekedett, hiszen ugyanez benne van ugye az adott irányelvben is, de hogyha valaki jól ismeri, hogy itt miről van szó, akkor pontosan tudja, hogy ha valaki el akar érni ezeket a szolgáltatásokat, akkor azt meg tudja tenni. Itt kivette azokat a szereplőket, akik mondjuk szakértelmet tudnak betenni az ügyfelek döntései mögé.
Na hát szóval úgy látszik, hogy az Egyesült Államokban akkor továbbra sem tud egyről a kettőről lépni így semmilyen szinten a vezetés a kriptok ügyében. Sem a tőzsdefelügyelet szintjén, se a kongresszus szintjén, elnöki szinten sem.
Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ugyan még hivatalosan a kampányidőszak nem nyitott meg, de hát azért már kampány van, és míg Donald Trump a korábbi Donald Trump-al szembe megy, és most a kriptókat nagyon szereti, lehet, hogy Joe Bidennek az a taktikája, hogy ő viszont azokat célozza a kampányba, akik ellenzik a kriptókat, és olyan intézkedéseket tesz, amik ő hozzájuk szólnak.
Viszont a világ más részein is vannak kriptóval kapcsolatos hírek. Több országról beszélünk a következő percekben. Brazília, Oroszország, India, Kína és... Dél-Afrika. Ugye BRICS országokról van szó, vagy lesz szó. Ők viszont új fizetési rendszer dolgoznának ki, blokkláncon alapuló fizetési rendszert.
Igen, hát ez annak a dedollarizációs folyamatnak a része, amik azt a célt szolgálják, hogy minél inkább kiszorítsák a világ gazdaságából a dollárt. Ugye ez a folyamat megindult, és ebben egy nagyon erős katalizátor lehet, hogyha ezek az országok, hiszen ezek aktívan kereskednek nagy összegekkel egymás. Ugye ebben le is választanák magukat a SWIFT rendszerről, tehát arról a fizetési rendszerről, amit most általánosságba véve az egész világ használ, és hát egy blokklánc alapú fizetési rendszer az nyilván sokkal hatékonyabb, olcsóbb, könnyebben működhető, átláthatóbb, könnyebben ellenőrizhető, úgyhogy ilyen szempontból ez egy technológiai előrelépés, a másik oldalról pedig szolgálja azokat a gazdasági érdekeket, amiket a BRICS országok kitűztek maguk elé.
Na de most oké, hogy lekapcsolná magukat a SWIFT rendszerről, de most itt van egy Kína, egy India, ugye nem gondoljuk azt, hogy ő csak egyik napról a másikra lekapcsolja magát a SWIFT rendszerről, és semmi vesztesége nem lesz emiatt.
Én nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy lekapcsolják magukat, hanem párhuzamosan fut a két rendszer, és folyamatosan költöztetik át, amit oda tudnak költöztetni, hiszen ez jobban szolgálja az ő érdekeiket, mint hogyha a SWIFT rendszeren maradnak.
Erről a dedollarizációs folyamatról beszéltünk már, hogy ez egy látható, ez már észrevehető folyamat, na de mondjuk most megint Kína jut eszembe, hát iszonyatos mennyiségű pénze van Kínának dollárban.
Hát persze, ez számukra is egy kockázatot jelent, de az is kockázatot jelent, hogy az elmúlt 4-5 évben több mint megduplázódott a forgalomban lévő dollároknak a száma. Igaziból, aki ezt Kína megélheti úgy is, hogy őt kirabolták, hiszen ugyan ennek még az inflációs hatása nem gyűrözött be, de amikor ilyen mennyiségbe nő a forgalomban lévő pénz mennyisége, akkor az előbb-utóbb meg fog jelenni az értékében, hiszen az egyik alapvető közgazdasági tétel, hogy a pénz értékét a forgalomban lévő mennyiség határozza meg. Na most, hogyha én hatalmas mennyiségű dolláron ülök, de közben a kibocsájtó hatalom az megduplázza a forgalomban lévő mennyiségnek a számát, akkor valójában az én pénzem értékének a felét elrabolják.
Kicsit megnézve a szakmai részt, mit jelent az, hogy blokkláncon alapuló fizetési rendszer?
Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy valószínűleg nem egy decentralizált blokkláncra gondolnak, hanem egy olyan konszenzusmechanizmus kialakítását kell mögött érteni, amikor egymást ellenőrzik a szereplők, és ez akkor működik jól, hogyha az egymást ellenőrző szereplőknél nincsen olyan közös érdek, hogy az ellenőrző entitásoknak megéri, vagy logikus lenne összebeszélni, és mondjuk olyan dolgokat jóvá hagyni a rendszerben, ami mondjuk egy harmadik, negyedik, ötödik fél érdekeivel szembe megy. Hogyha ez jól van kitalálva, ez a konszenzus, akkor ezt meg lehet valósítani a blokklánc technológiával.
A gyakorlatban viszont mondjuk egy ilyen átlag felhasználó nem érzékelne ebből semmit, tehát ugyanúgy tudná használni a szolgáltatásokat, mint eddig, nem?
Hát azt érzékelné, hogy mondjuk Brazíliából Indiába, vagy Kínába, vagy Oroszországba nem 3-4-5 nap alatt menne végbe egy tranzakció, hanem mondjuk egy percen belül, és sokkal olcsóbb lenne.
Előnybe hozhatná ez a lépés ezeket az országokat? Lehet minta?
Igen, minden apró lépés az előnyt jelent, ami modern modernebbé, átláthatóbbá és biztonságosabbá teszi ezeket a műveleteket. Ez a technológia, ez mindenképpen biztosítja ezeket a lehetőségeket.
Azt ugye már megszokhattuk a kriptovilágban, hogy vannak nagy tervek, viszont nem mindig van a nagy terv mellé egy belátható időtartam, amikor ez a nagy terv megvalósul. Ez is egy ilyen hangzatos nagy mondat a BRICS országok részéről, hogy mi most a blokkláncon alapuló új fizetési rendszert alakítunk ki, vagy azért mondtak konkrétabbat is, hogy mikor, milyen szinten lesz kész.
Ők ezt kilátásban helyezték, hogy már idén működni fog, hogy ez meg tud-e valósulni, erre én nem tudok válaszolni, és azt sem tudom megmondani, hogy ők mennyire komolyan gondolják, és milyen energiát fordítanak ebbe az irányba. Abba viszont biztosak lehetünk, hogy ez nem ugyanaz a helyzet, mint amikor a decentralizált kriptovilág szereplői dobálóznak határidőkkel, és azt mondják, hogy 2-3 hónap, aztán igaziból 6 év lesz belőle. Vagy még szélsőségesebb dolgokat is mondhatnék, mert van olyan szereplő, aki egyébként ott van a top 10-ben, és 16 óta ígérget, de még ma sem valósultak meg az ígéret. Ezek nem a decentralizált piaci szereplők, itt más a hozzáállás, más az attitűd, úgyhogy ebből talán ki fog derülni, hogy mennyire kell komolyan venni, hogyha a BRICS országok egy ilyen bejelentést tesznek, ebből tanulni fogunk.
Beszélünk majd róla biztos, hogyha lesz előrelépés. Minden esetre mára ennyi. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Szia, Attila.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál. Elérhetők vagyunk YouTube-on és Spotify-on, és visszahallgatható az adás. Minden adás visszahallgatható. Köszönjük a figyelmet, szép napot!